Védelmező hadvezérnünk, Istennek szülője, megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük néked, örvendezz, érintetlen menyasszony.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás Ortodox keresztény egyházi műsort hallhatják. Mai vendégünk Magyar István protojerei atya, a Budapest Petőfi téri Nagy Boldogasszony Székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagy Boldogasszony Székesegyház világi gondnoka. Ebben az esztendőben, mint mindig, megtartották az ökumenikus imahetet. Mi az ökumenikus imahét kialakulásának rövid története?
Az ökumenikus imahét gyökerei több mint 2,5 évszázadra nyúlnak vissza a múltba. A kezdetben helyi vagy kisebb-nagyobb térségek közösségeinek ima összejövetelei, kezdeményezései, a közös célokért, a keresztény egységért tartott imaalkalmak fejlődtek az idők során egyre tágabbá és egyetemesebbé. Már a 18. századtól kezdődően elsősorban protestáns hívők köréből indultak el helyi, közös könyörgések a sok részre tagolódott egyház egységéért. Ima mozgalmakat, illetve közös ima alkalmakat hirdettek sokfelé a világban. Mind az első, mind a második világháború alatt szövetkeztek a katolikus, sőt az ortodox keresztények is a protestánsokkal, hogy az imádság erejével is nemet mondjanak a háborúnak. Az igazi áttörést azonban a II. Vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló határozata jelentette, ahol megfogalmazták, hogy a Krisztusban való egység lelke az imádság, s ezért szorgalmazzák az ökumenikus imahét rendszeres megtartását. 1968-ban az Egyházak Világtanácsa, Hit és Egyház Szervezeti Bizottsága, valamint a Vatikáni Keresztény Egység Pápai Tanácsa közösen kezdte meg az imahét szövegének előkészítését. Így alakult ki a felekezeteket átfogó 8 napos imasorozat, melynek külön liturgiája is elkészült. A 8 alkalom hivatalos ideje január 3. hetében van, ami azonban csupán iránymutató dátum, helyenként lehet eltérés, van, ahol hétfőtől vasárnapig, van, ahol vasárnaptól vasárnapig tartják az imahét alkalmait, illetve van olyan, ahol csak egy-egy istentiszteletet tartanak ima alkalom formájában. Mára az ima hét előkészítésében és ünneplésében való együttműködés az anglikán, protestáns, az ortodox és a katolikus egyházak, gyülekezetek és közösségek között bevett gyakorlattá vált.
Az ökumenikus ima hetek létrejöttének talán a valódi lelki oka az, hogy a különböző felekezetekhez tartozó keresztények keresik egymásban a közöset és a párbeszédet. A középpontban Krisztus áll. Sajnos a történelem során számos egyházszakadás és továbbszakadás volt, így ennek a következménye az általános keresztény értékeket valló különböző konfessziók vágya valamiféle összefogásra a keresztény értékek védelmére. Napjainkban ez annál is aktuálisabb, mivel a kereszténység hanyatlóban van. Ahogy Hilárion metropolita fogalmazott, nem az erős iszlámtól, hanem a gyenge kereszténységtől kell félnünk. A mai műsorunkban ismertetjük hallgatóinkkal az orosz ortodoxián belüli szakadás történetét. Mi jellemzi az orosz ortodoxián belüli szakadást dogmatikai szempontból?
Az ortodoxián belüli egyházszakadások legérdekesebb jellemzője az, hogy az egymástól elszakadt szervezetek dogmatikailag 100%-ban ugyanazt tanítják. Ennek oka a keresztény dogmatika ortodox szemlélete. A katolicizmus egyik fontos tanítása a dogmafejlődés tana, azaz az a tanítás, hogy bár Isten egyszerre megadta a teljes tanítást az egyház alapítása idején, ez a tanítás az időben folyamatosan bontakozik ki, azaz az egyház hirdethet ki új dogmákat ennek alapján. Ezzel ellentétben az ortodoxia tagadja a dogmafejlődést, azaz azt hirdeti, minden dogma a kezdetektől jelen volt, esetleg csak az írásbeli megfogalmazásuk késlekedhet az időben. A gyakorlatban persze nehéz a kettő között különbséget tenni, hiszen könnyen belátható, az, amit az ortodoxia írásbeli megfogalmazásnak mond, az mondható a katolicizmus által dogmafejlődésnek, de ennek ellenére az eltérő hozzáállás eredménye mégis az, hogy az ortodoxia nem hirdet ki új dogmákat, míg a katolicizmus igen. Annyira így van, hogy míg a katolicizmusban létezik hatóság a dogma kihirdetésére, ez a római pápa, addig az ortodoxiában egyszerűen nem létezik egyházi fórum, amely jogosult lenne dogmát megállapítani. Az egyetemes zsinat sem alkothat dogmát, az is csak írásbeli formáját adhatja meg a kezdetektől létező dogmának, és az egyetemes zsinatnak sincs abszolút hatalma. Ez tehát az oka annak, hogy a hivatalos ortodox és az ortodox szakadárok között nulla, azaz nincs dogmatikai különbség. Az összes létező eltérés kánonjogi, sosem dogmatikai. A szakadárok, az újhitűek és hivatalos ortodoxok teljesen ugyanabban hisznek. Mivel a szakadás leginkább az orosz ortodoxiát illeti, röviden az orosz ortodox egyház történetéről beszélünk. A keleti szláv területen a 9. század közepén jelentek meg először misszionáriusok, a lassan kialakuló egyházszervezet a konstantinápolyi egyház részeként kezdett működni. Ez így maradt az orosz állam megalapítása 862 után is, egészen 1589-ig, amikor az orosz egyház hivatalosan is függetlenné, autokefállá vált a bizánci egyháztól, mindkét fél által elismerten. A gyakorlatban 1448-tól 1453 között is független volt az orosz egyház, de ez még nem volt elismert tény. 1448-ban a bizánci egyház csatlakozott a katolicizmushoz, Firenzei Unió, mely lépést az orosz egyház nem ismerte el, kimondta egyoldalúan saját függetlenségét. Amikor azonban 1453-ban a bizánci egyház felmondta a katolicizmussal való uniót, az orosz egyház ismét elismerte maga fölött a konstantinápolyi pátriárka főhatalmát. A papocezarista nyugati katolikus egyházmodellel szemben az ortodox egyházmodell a szimfónia, tételen nyugszik, melynek lényege a keresztény államban a világi hatalom és az egyházi hatalom egymást kiegészítik, egyik se törekszik a másik feletti hatalomra. A valóságban ez a modell sokszor nem érvényesült, helyette a cezaropapizmus érvényesült, azaz állam dominált az egyház fölött.
Oroszországban egészen a 17. századig a szimfónia érvényesült. Témánkkal szoros kapcsolatban áll ez a kérdés.
A mordvin nemzetiségű Nyikon 1652-ben lett moszkvai patriárka, hatalmas tervei voltak. Az 1523-ban megfogalmazott harmadik Róma elmélet, két Róma elesett, a harmadik áll, és nem lesz negyedik, alapján, amely szerint Moszkva a kereszténység örök központja, miután az eredeti Róma és Konstantinápoly, a második Róma elestek, Nyikon arra számított, lehetséges lesz az egész ortodox világ egyesítése Moszkva hatalma alatt. Nyikon úgy gondolta, hogy a régebbi görög hagyományokhoz alkalmazkodnia kell az orosz ortodoxiának, volt több eltérés is a görög ortodoxok és az orosz ortodox szokások között, ugyanis ez elősegítené a közös létet, nyilván a későbbi orosz hagyománynak kell alkalmazkodni a korábbi görökhöz.
Mi az orosz óritusú, avagy óhitű mozgalom rövid története?
Az ószertartásúak, vagy pedig óhitűek az oroszországi ortodox mozgalom követői. Az óhitűek mozgalma egy kényszer hatására született, mivel Nyikon patriárka a 17. század második felében elrendelte az orosz ortodox egyház egyházi reformját. A reform célja összehangolni a bizánciakkal, görögökkel az összes szertartást, istentiszteletet és egyházi könyvet. A 17. század 50-es éveinek közepén Nyikon patriárka erős támogatását élvezte Alekszej Mihajlovics cárnak, aki ezt a koncepciót valósította meg, hogy Moszkva a harmadik Róma. Ezért Nyikon egyházi reformjainak ideálisan kellett volna beilleszkednie ebbe az elképzelésbe. Azonban de facto az orosz ortodox egyházban szakadás következett be. Ez egy igazi tragédia volt, mivel a hívők egy része nem akarta elfogadni az egyházi reformot, amely megváltoztatta életvitelüket és a hitről alkotott elképzelésüket. Így született az óhitűek mozgalma. Azok, akik nem értettek egyet Nyikonnal, az ország távoli részeibe szöktek, hegyekbe, erdőkbe, a tajga sűrűjébe, csak hogy saját kánonjaik szerint élhessenek. Sokszor az ószertartású hívők önégetést követtek el. Ez akár egész falvak esetében is bekövetkezhetett, a világi és az egyházi hatalmak Nyikon új elképzeléseinek bevezetési próbálkozására. Az egyházi történelem szakértői több tucat eltérést számlálnak az óhitűek és az ortodoxok között. Biblia olvasás és értelmezése, istentiszteletek és más szertartások megtartásában, hétköznapi életben és külső megjelenésben. Meg kell jegyezni, hogy az óhitűek sem egységesek. Több mozgalom különböztethető meg közöttük, ami további eltéréseket eredményez, de már az óhit tisztelői között.
Mikor következett be, és mi a lényege Nyikon patriarcha egyházi reformjainak?
A keresztvetés nem két ujjal, hanem hárommal. Alleluja éneklése nem kétszer, hanem háromszor. A Szent Eukarisztia kiszolgáltatása úgy történik, hogy a pap háromszor meríti meg a kanalat a kehelyben, és a hívő így háromszor részesül Krisztus testében és vérében. Körmenet nem a napjárás szerint megy, hanem azzal szemben. Nem földi meghajlások, hanem derék meghajlások vannak. Krisztus nevének eltérő írása, Jézus, az eddigi Jézus helyett. Az ikonokat és az istentiszteleti könyveket átírták görög mintára, a javítatlan példányokat meg kellett semmisíteni. Az óhitűek a mai napig az ortodox kereszt reform előtti formáját használják, amely nyolcágú. A megszokott keresztünkhöz hozzá van adva két kicsi léc, felül egyenes és alul ferde. A test kereszten hiányzik a megfeszített Jézus Krisztus ábrázolása. Az óhitűek gyakorlatilag teljesen megtagadják az alkoholfogyasztást és a dohányzást. Az óhitű egyházban a lányok és asszonyok szigorúan kendőt viselnek, amelyet az áll alatt biztosító tűvel rögzítenek. Nem megengedett a tarka és színes ruha. A férfiak régi orosz inget viselnek, kívül hordva a nadrágon, feltétlenül egy övvel, amely két részre osztja a testet. Alsóra, a szennyesre, és felsőre, lelkire. Az óhitű férfiak nem borotválkozhatnak, és nem viselhetnek nyakkendőt. Judás hurka. Az összes orosz cár közül az óhitűek különösen a Nagy Péter cárt gyűlölték, aki elrendelte a borotválkozást, elvitte az óhitűeket katonának, dohányzásra szoktatta a népet. Az Orosz Ortodox Egyház, Moszkvai Patriárkátus csak 1971-ben vonta vissza teljesen az óhitűek kiátkozását, anatémáját, és a felekezetek lépéseket tettek egymás irányába.
Mi jellemzi az óhitű istentiszteleti éneklést?
Az óhitű istentisztelet jellegzetessége az egyszólamú éneklés. Liturgiában azt hirdetjük, hogy az Istent egy szívvel, egy szájjal kell dicsőíteni. Ezt a kifejezést, hogy egy szájjal, az óegyházban szó szerint értelmezték. Minden hívő egy szólamban énekelt, és máig az ószertartásban megmarad az egyszólamú éneklés. Az elnevezése znamenni, azaz zászlós vagy jeles. A kottákat jelekkel írták. A különbség a kotta és a jel között az, hogy a kotta egy hangot jelöl, a zászló több hangot is jelölhet. Így minden jel egy-egy imádságos hanglejtést jelez, ahogyan a régi mesterek mondták, a zászlós éneklés a lélek Isten felé való elmozdulását jelzi.
Mi volt a legvitatottabb eltérés a keresztvetés terén?
A legnagyobb és legvitatottabb eltérés a keresztvetés módja volt. Oroszországban a kétujjas keresztvetés volt szokásban. Ezzel szemben az ortodoxia görög hagyományában a háromujjas. Nyikon tényként fogadta el, hogy a kétujjas verzió késői orosz változtatás, így vissza kell térni az eredetire. Most már tudjuk, tévedett, a korai kereszténységben nem volt egységes keresztvetési mód, a kétujjas keresztvetés is használatban volt, sőt, az ötujjas is, nem csak a háromujjas.
A mai katolicizmusban szinte kizárólag az ötujjas keresztvetés az érvényes.
A 16. századi Oroszországban azonban a kérdésről hatalmas botrány lett. Az orosz egyházfő által bevezetett háromujjas keresztvetést sokan eretnekségnek, nyugati hatásnak minősítették. Az ellenálló mozgalom élén Avakum Petrov presbiter állt. Közben azonban sajátos módon a valóságban sem Nyikon pártja, sem Avakum pártja nem nyert. A cári hatalom számára terhes lett az egyházi állami szimfónia, mely korlátozta a cár teljhatalmát, így az egyházi konfliktust az állami hatalom ügyesen felhasználta saját céljaira. Az 1666-ban összehívott moszkvai egyházi gyűlés erős cári befolyás alatt elítélte mind Avakumot, mind Nyikont. Avakumot eretnekség miatt, Nyikont pedig államellenes tevékenység miatt, mivel nem volt hajlandó elfogadni, hogy a cár az egyház felett áll. Mindkettőjüket száműzték, majd 1682-ben Avakumot ki is végezték, mágián égették el. Ezzel az orosz egyház a szimfónia tanról áttért a cezaropapista modellre. Ennek legfőbb jellemzője, hogy a moszkvai patriárka 1700-ban bekövetkezett halála után a moszkvai érsek metropoliták 1589 óta kezdték viselni a patriárkai címet, az állami hatalom nem engedett több patriárka választást, ettől kezdve az orosz egyház vezetője egy cár által kinevezett világi adminisztrátor lett. Első Péter cár még azt is tervezte, hogy az anglikán modell alapján saját magát nyilvánítja az egyház vezetőjévé, de végül ezt nem valósította meg. Végül az orosz egyház csak 1917-ben a lenini hatalomátvétel utáni napokban állította vissza a patriárkai tisztséget. Minden üldözés ellenére azonban Avvakum hívei, akiket immár óhitűeknek szokás nevezni, megmaradtak. Az üldözés később ellenük már kevésbé drasztikus volt, gyakorlatilag a magasabb adókkal való sújtást jelentette. Jelenleg körülbelül 2 millió óhitű él a világban, és legnagyobb részük Oroszországban. Van jelentős számú óhitű hívő Romániában is, ezek Oroszországból elmenekült hívek utódai. Több csoportjuk van, a legnagyobb a Moszkva központú orosz ortodox óhitű egyház.
Mi a mai helyzet az óhitű és a hivatalos egyházzal?
A hivatalos és az óhitű egyház között ma már nincs ellenségeskedés, bár nincsenek ma sem egymással egyházi közösségben. A 18. század végén alakult ki a hivatalos egyházban az úgynevezett egységes hit mozgalom, mely azért harcol, hogy az óhitűek szertartásai legyenek elismerve, azaz legyen kimondva az 1666-os eretnek vád visszavonása. Ez részben megtörtént, a vád nem lett ugyan visszavonva, de az óhitű szertartások szabadon használhatóak. Az egységes hit mozgalom egyes óhitűeket visszahozott a hivatalos egyházba, de a nagy többség maradt elszakadva.
A 20. században újabb szakadás történt. Mi jellemzi ezt?
A 20. században további szakadás történt az orosz egyházban, de immár politikai alapon. 1917-ben visszaállított patriárkátusi intézmény első birtokosa, Tihon patriárka, 1917 és 1925 között volt patriárka, semleges maradt az orosz polgárháborúban, azaz nem állt ki sem a kommunisták, sem a fehérek, sem a monarchisták mellett. Ez azonban egyik félnek sem felelt meg, a kommunisták számára szovjetellenesnek minősült Tihon, az ellenoldal számára pedig kommunista kollaboránsnak. 1927-ben a Szovjetunió területén kívüli orosz ortodox egyházközségek kijelentették, hogy a moszkvai egyházi vezetés a kommunista állami vezetés befolyása alatt nem képes a továbbiakban ellátni szerepét, így hivatalosan elszakadtak, megalakítva a határon túli orosz ortodox egyházat New York központtal. A határon túli orosz ortodox egyház 2008-ban egyesült a moszkvai anyaegyházzal.
Oston apostolon protoklitos,
Hilárion, Volokolamszki metropolita, január 22-én a csodatévő Szent Fülöp moszkvai és egész Oroszország metropolitájának ünnepén a keresztelő Szent János fejevétele templomban óhitű istentiszteleti rend szerint Szent Liturgiát végzett 23 óhitű pap segédletével. A kedves hallgatók végezetül hallgassanak meg egy részletet a metropolita homiliájából.
Krisztus egyháza erős hagyományaiban, tisztességében, ősi voltában és abban, hogy az idők változásai dacára valamennyien őrizzük azt az isteni igazságot, amelyet Jézus Krisztus Urunktól és az ő szent apostolaitól kaptunk meg. Nem véletlenül egy szent egyetemes és apostoli egyháznak nevezzük. E szavak mindegyikében külön jelentőség van. Az egyház egységes, mert az emberek nézeteiben, világlátásukban, társadalmi helyzetükben való különbségek ellenére az egyház egyesíti mindazokat, akik önszántunkból úgy döntöttek, hogy követik Krisztust. Világszerte egyesíti az összes egyházközséget és egyházmegyét. Ez az egység megdönthetetlen. És ha valamilyen szakadás következik be az egyházban, akkor nem az egyház szakad ketté vagy több részre, hanem az emberek egyes csoportjai ilyen vagy olyan oknál fogva eltávolodnak az egyháztól. Az egyház azonban változatlanul őrzi egységét. Az egyház nem azért szent, mert szent emberekből áll. Ha az Úr egy olyan egyházat szeretne, amely csupán szentekből áll, amelyben nincsenek problémák és konfliktusok, akkor talán az angyalokból hozta volna létre, nem pedig az emberekből. De mivel az egyház emberekből áll, és nincs olyan élő ember, aki ne vétkezne, és valamennyien magunkon viseljük az emberi testünket, és valamennyien esendők vagyunk többféle bűn és kísértés által, így az egyház szentségét nem a mi szentségünk biztosítja, hanem maga az Isten szentsége, aki létrehozta az egyházat. Urunk Jézus Krisztus maga egyházunk sarköve. Rajta alapszik az egyházi épület egésze, mi pedig csak kicsiny téglák vagyunk ebben az épületben. Valamennyien fontosak vagyunk az Isten számára. De nem mi kölcsönzünk szentséget az egyháznak, hanem az egyház nekünk. Egyházban részesülünk a szentségekben, főképp a szent áldozásban, amikor testünk belsejébe fogadjuk az Úr testét, és amikor vérünk részévé válik Urunk Jézus Krisztus életet adó vére. Az egyház egyetemes, mert a püspökök gyülekezete irányítja, és a szolgálat is közösségben történik. Az egyház őrzi az ősi egyház egyetemes és helyi zsinatjainak örökségét. És minden új megoldandó kérdést szintén közösen döntenek el. Így mi is bizonyos mértékben valamennyien részt veszünk ebben az egyetemes egyházi cselekvésben. És végül az egyház apostoli, mert apostoli hit szolgál alapjául. És minden helyi egyház egy-egy apostoltól származtatja létezését. Ahogyan például az orosz ortodox egyház az első meghívott Szent András apostoltól származtatja létezését, más egyházak más apostoloktól. De sokkal fontosabb az, hogy az apostoli tanítás megmarad az egyházban. Azt kívánom mindenkinek, hogy mi valamennyien függetlenül attól, milyen szertartást követünk, ősit vagy szokásost, nem szeretném újnak nevezni a szokásos szertartást, mert az ugyanabból az ősi ortodox szertartásból származik, függetlenül attól, hogyan imádkozunk, hány ujjal vetünk keresztet, az egy szent egyetemes és apostoli egyház tagjainak érezzük magunkat, amelyről Urunk Jézus Krisztus mondta, hogy az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.
Kedves hallgatóink, a műsorunk végén hallgassanak meg egy részletet Hilárion Metropolita szimfóniájának utolsó tételéből. Önök a Bizánci Forrás Ortodox Egyházi sorozatot hallották. Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Érdeklődésükre a válaszokat a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen kaphatnak. A mai műsorunk összeállításában Simonyi Irina közreműködött. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől adásunk vendége Magyar István protojerei atya és a műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta. Viszont hallásra!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!